Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Két család évekre visszanyúló vitája fajult bűncselekményé Ercsiben. A rendőrök 17 férfit állítottak elő, közülük 15-öt őrizetbe vettek. Felfegyverkezve csoportosan elkövetett garázdaság miatt kell felelniük, közölte a Fejérvár megyei rendőrfőkapitányság a polisz.hu-n. Hozzátették, azon dolgoznak, hogy a támadás további résztvevőit is azonosítsák és elfogják. Felidézték, egy férfi tett bejelentést a rendőrségre szombat délután arról, hogy Ercsiben az Egressy utcában többen rátámadtak a családjára, és gázriasztó, valamint gumilövedék kilövésére alkalmas fegyverrel bántalmazták őket, két embert megsebesítettek, majd elmenekültek. A rendőrök azonnal a helyszínre mentek, majd a terrorelhárítási központ műveleti egységeinek közreműködését kérték a tettesek elfogásához. Több mint 157 millió forint értékben foglalt le autókat a Nemzeti Adó és Vámhivatal egy gépjárműkereskedő cégtől, amely folytatólagosan szabálytalanul teljesítette adókötelezettségét. Az Adó és Vámhivatal hétfői MTI-hez eljuttatott tájékoztatása szerint a kereskedő az Európai Unió területéről, jellemzően Belgiumból és Hollandiából szerzett be használt, de jelentős értéket képviselő személygépjárműveket. Második világháborús légi bomba került elő a Pest-Vár megyei Nagy Tarcsán építési munka közben, közölte a Magyar Honvédség első tűzszerész és folyamőr ezrede a Facebook oldalán. Azt írták, újabb 100 kg-os szovjet légi bombára bukkantak, ezúttal Nagy Tarcsán egy nádasúti építési területen. A tűzszerész járőr a helyszínen hatástalanította a bombát, amit ezt követően a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére szállítottak, ahol később megsemmisítik. A tűzszerész ezred augusztus elején számolt be arról, hogy Esztergomnál a Dunából mederkotrás közben egy 100 kg-os második világháborús szovjet légi bomba került elő. Arra a robbanóeszközre egy önürítő uszályba kotort sóderban bukkantak rá, szintén a helyszínen hatástalanították, majd a honvédség központi gyűjtőhelyére szállították. Életének 90. évében szombaton elhunyt Adriányi Gábor egyháztörténész, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja, közölte az akadémia ma a távirati irodával. Adriányi Gábor a magyar és az egyetemes egyháztörténet számos kérdésével foglalkozó monográfiák és tanulmányok szerzője, alkotásai kutató nemzedékek hosszú sorának adott iránymutatást, írták többek között a méltatásban. Csak a falak maradtak a Csengóföldi Trunk település vasárnap leégett magyar házából, amelyben 55 helybéli csengó gyerek részesült magyar nyelvű oktatásban. A Moldvai Csengó Magyarok Szövetsége gyűjtést indította 2019-ben a magyar kormány támogatásával vásárolt és felújított épület helyreállítására, újjáépítésére, nyilatkozta az MTI-nek Polgár László, a Csengó Szövetség elnöke. A Bákó megyei Ferdinánd Újfalu községhez tartozó Trunk faluban vasárnap 15 óra körül keletkezett a tűz a magyar házzal szomszédos közös tűzfalu helyi művelődési házban. Bár a tűzoltók hamar nagy erőkkel a helyszínre érkeztek, nem tudták megakadályozni a tovább terjedését a magyar házra. Ez az épület is teljesen leégett, csak a falak maradtak, tájékoztatott Polgár László. A hágai székhelyű Nemzetközi Büntetőbíróság hétfőn közölte, hogy a testület ügyészei aktívan figyelemmel kísérik az eseményeket Venezuelában, ahol a biztonsági erők az ellenzék ellen indítottak hadjáratot a július végi elnökválasztást követően. A július 28-ai elnökválasztás győztesének a Központi Választási Bizottság a hivatalban lévő Nicolás Madurót hirdette ki. Az ellenzék azt állítja, hogy a kormány csalt és Edmundo González Urrutia ellenzéki jelölt győzött a voksoláson. A hivatalos eredmények elleni tiltakozású tüntetések sorozata kezdődött, amely ellen a biztonsági erők kíméletlenül fellépnek, eddig mintegy 2000 embert tartóztattak le, és legalább 24 embert megöltek. Joseph Borrell kül- és biztonságpolitikáért felelős uniós főképviselő szankciókat követel két izraeli miniszter ellen, aki a gázai palesztinok kiéheztetését szorgalmazza. A szankcióknak az EU napirendjén kell szerepelniük, írta Borrell az X közösségi oldalon vasárnap este megosztott bejegyzésében. Borrell szerint Izrael nemzetbiztonsági minisztere Itamar Ben-Gvir háborús bűnök elkövetésére buzdít azzal, hogy a palesztin civileknek szent üzemanyagi és segélyszállítások leállítására szólított fel. Miközben a világ tűzszünetet sürget a Gáza élvezetben, Ben-Gvir miniszter a civileknek szánt üzemanyagi és segélyek elzárására szólít fel, olvasható a bejegyzésben. Végül az időjárásról. Holnap a napsütést fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg, északon északnyugaton helyenként zápor zivatar is előfordulhat. A szél gyenge lesz, csak záporok zivatarok környezetében erősödhet meg. Délután 29-38 fokot mérhetünk. Híreinket hallották.
Reklám.
Nem sikerült a felvételid az egyetemre? Ne csüggedj! Jelentkezz az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskola művészeti technikumába. Tanulj nálunk szakmát, szerezd többletpontokat az egyetemi felvételihez, és ingyenes két éves képzésünk ideje alatt nem csak a szakma alapjait sajátíthatod el, de fölkészülhetsz az egyetemi évekre is és a felvételire. Ha szeretnél egy kreatív szakmában tovább tanulni vagy dolgozni, fejleszteni tudásodat egy jó közösség tagjaként, akkor itt a helyed. Jelentkezz nappali rendszerű kreatív szakmacsoportban induló képzéseinkre, érettségire épülő két éves képzésünkre, grafikus, valamint mozgókép és animáció készítő szakokra. Diákjaink jogosultak a szakképzésben tanulókat megillető, illetve igényelhető juttatásokra is. Jelentkezés és további információk a www.technikum.ekkegyak.hu oldalon. Jelentkezz te is az EKKE gyakorlóiskola művészeti technikumába.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak.
Szentek, szent életű emberek.
Boldog Bernhard Lichtenberg, német áldozópap, vértanú. Második János Pál pápa 1996. júniusában németországi látogatása során Berlinben boldoggá avatta a nácizmus két áldozatát, Karl Reisnert, június 14-én ismertettük az életét, és Bernhard Lichtenberget, akik hősi fokon gyakorolták és vallották meg katolikus szent hitüket. Mindketten szembeszálltak a náci rezsimmel, és ezért haltak meg. Bernhard atya berlini prépostként nagy hatással volt német környezetére. A porosz miniszterelnök Hermann Göring irodájában égtelen fölháborodást keltett, amikor valami pap, így mondták, valami pap betelefonált, és pedig arról telefonált, hogy személyesen Göringgel akart beszélni, mert úgy hallotta, hogy az eszterwégeni koncentrációs táborban embertelen állapotok uralkodnak. Mi köze ennek a papnak hozzá? Kérdezte Göring. Amiért telefonált, az a következő volt: zsidókat, kommunistákat, szocialistákat és gyanús német kormánytisztviselőket deportáltak a táborba. Gyakran verték őket, néhányukat megölték. Amikor ezt elmondták Göringnek, következőket válaszolta: és akkor mi van? Ez csak az új birodalomra tartozik, senki másra. Ám az egyházat, legalábbis egyelőre, nem volt ajánlatos provokálni. Így, ahogy mondták a csuhásnak, adtak egy időpontot. Ki ez a csuhás egyáltalán? Kérdezte Göring, aki nem szokott hozzá, hogy bárki is fölemelje szavát a bebörtönzöttekért. Választ megkapta a berlini püspökség vezetője, Bernhard Lichtenberg. Bernhard atya persze nem találkozott Göringgel, csak az egyik miniszteri biztossal, akitől nagyon határozottan azt követelte, hogy javítsanak a foglyok sorsán. A hivatalnok mindenre igent mondott anélkül, hogy ezt komolyan gondolta volna. Ám az atya nem érte be ennyivel. Azt mondta, hogy később személyesen fogja ellenőrizni, történt-e változás. Ekkor került fel a Gestapo listájára. A titkos besúgók minden lépését és szavát lesték. Óriási népszerűsége miatt csak 6 év múlva merték letartóztatni. Bűneinek egyike az volt, hogy a berlini Szent Hedvig katedrálisban imaórákat tartott az üldözött zsidókért. Az egyik fohász így hangzott. Imádkozzunk a zsidókért és mindazokért, akiket koncentrációs táborokban tartanak fogva. Az atya nem is sejtette, hogy ezen könyörgéssel már saját magáért is imádkozott és imádkoztatott. Jó maga is oda került, és 1943. augusztus 12-én vértanú halált halt. A felebaráti szeretet vértanúja lett. Emlékezzünk meg ezen a napon boldog Vernahegyi János hitvallóról. Olaszország Ascoli tartományának Fermo nevű városában született 1259-ben. Mivel szülei előkelő emberek voltak, 10 éves korában a székeskáptalan tagjai közé választották. János azonban sohasem tudta elsajátítani a kanonokok elvilágiasodott életét, emiatt azok kinézték maguk közül. János úgy akart élni, mint egy egyszerű ferences barát. 13 éves korában lemondott kanonoki tisztségéről, és Szent Bonaventúrának, a rend generálisának engedélyével belépett a ferencesek közé. Miután letette a fogadalmakat, Szent Bonaventúra Alverna hegyére rendelte, ahol Szent Ferenc megkapta Krisztus 5 szent sebét. Ott élt nagy szegénységben, csak egy csuhája és egy breviáriuma volt. Télen-nyáron mezítláb járt, a pusztaföldön aludt, tápláléka pedig a létminimum alatt volt. Sokat böjtölt, évente többször tartott 40 napi böjtöt, egyet a Szentlélek tiszteletére, egyet a szűzanya, egyet a Szent Angyalok, egyet Szent Márton, egyet pedig Szent Ferenc tiszteletére. Ilyenkor csak kenyeret és vizet fogyasztott, de a nem böjtös napokon is csak egyszerre vett, akkor is csak az esti harangszó után. Sokat sanyargatta önmagát, súlyos vezeklővet hordott. Nem csoda, ha szervezete idő előtt megrokkant, és a szamár testvér, testünket nevezte így, az is Szent Ferenc, és a szamár testvér megbetegedett. Híres gyóntató és szónok volt. 7. Henrik császárt is elbűvölte, amikor az Alverna hegyén járt, és meglátogatta Jánost. Vándor apostolságot is vállalva fölkereste a környező városokat és falvakat. Isten misztikus látomásokkal és elragadtatásokkal tüntette ki. 1322. augusztus 10-én halt meg, csak 1882-ben hagyták jóvá tiszteletét.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai adásunkban megismételjük Szabó József atyának, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosának elmélkedését, a kérő ima fogalmáról. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsor szerkesztője Grunda János nevében a bemondó Domán Vivian.
Az imádság művészete sorozatában most a kérő imával szeretnék foglalkozni. A kérő ima a legősibb ima forma, hiszen az emberiség megtapasztalta, hogy milyen gyengék és törékenyek vagyunk, és hogy az Istentől függ az egész életünk, s látjuk az egyéni, akár a közösségi életünkben a sok betegséget, a bajt, a konfliktust, a háborúkat, járványokat, a különböző harcokat, akár családi szinten, akár közösségi szinten, országok között, annyi baj és nehézség van, aminek nem vagyunk az ura. És amikor belátjuk azt, hogy mi tehetetlenek vagyunk, akkor a tehetetlenségünkben az Istenhez fordulunk, és azzal a hittel, hogy Istennek semmi sem lehetetlen. Az ő hatalma és szeretete mindent felülmúl. Ő mindent meg tud adni, meg tud akadályozni, ő meg tudja változtatni az egész életünket. Ezért az Istenhez fordulunk. Ebben benne van az alázatosságnak a lelkülete is, hiszen az alázatosság az a helyes önismeretet jelenti. Elismerem, hogy tehetetlen vagyok. Elismerem, hogy az Istentől függ az egész életem. És elismerem az Istennek a nagyságát. Persze, amit tudok, meg kell tennem. Amit tudok tenni önmagamért, másokért, a közösségét, mindent meg kell tennem az imádság mellett. Ez nem egy passzivitást jelent, de amikor megérzem a határaimat, akkor az Urat megszólítom, és kérem a segítségét, hogy mentsen meg, valaminek legyen vége, akár egy járványnak, háborúnak, öldöklésnek, valami szűnjék meg, vagy az Isten adjon valamit. Például, amikor aszály van, amikor valamilyen természeti katasztrófa van, az Úr adjon esőt, vagy valamit szüntessen meg. Mindig megfogalmazzuk, hogy mit kérünk tőle. Az Ószövetségben rengeteg ima van, amit megfogalmaznak az emberek. Akár ott van a Zsoltárokban is, nagyon sok kérés elhangzik az Isten felé. Különböző formában, de megint emberek fogalmazzák meg az Isten felé, hogy mire van szükségünk, és hogy az Úr adja meg azt nekünk. Nekünk, vagy az egész közösségnek, vagy az egész világnak, hogy valamit szüntessen meg. Amikor Jézushoz mennek az emberek, Jézus többször megkérdezi, mit akarsz, mit tegyek veled? Ezért a kérő imának az egyik nagyon fontos jellemzője, hogy fogalmazza meg azt, hogy mit kérek, vagyis a kérés. Érdemes ránézni erre a témára azért is, mert amikor ezt a kérdést felteszem valakinek, hogy Jézus most azt kérdezi tőled, mit akarsz, mit tegyek veled? A legtöbben nem tudnak válaszolni. Gondolkodnak rajta, de hát most mit kérjek? Még másnak csak-csak tudnék, de most magamnak minek? Olyan problémám nincsen, ami van, azt meg nekem kell úgy is megoldani. Sokszor erre az emberek nem tudnak mit válaszolni. A vakoldus ezt válaszolja, Uram, add, hogy lássak. Ő nagyon röviden, tömören megfogalmazza, hogy mit kér az Istentől. Világosan megfogalmazza, hogy mire van szüksége, és ezt elmondja az Istennek. A gyógyítás elbeszélésekben ezek a kérések elég röviden vannak megfogalmazva. Azért, mert nem különböző magyarázattal kell meg, mi lenne, ha meg jó lenne, de úgysem adod meg, nincs benne semmi fölösleges, csak egyenesen, világosan a kérést, mire van szükségem. És utána persze Jézusra bízzák, hogy ő azt megadja, vagy nem adja meg. Önmagában az nekem nem jár, de kérem az Urat, és hiszek abban, hogy neki van hatalma, hogy ezt megtegye. Ha a kéréseket nézzük, a kéréseknek van hierarchiája. A kérés hierarchiája ebben a kontextusban azt jelenti, hogy mit kérek az Istentől. Például kérhetek valamilyen kényelmi szempontot, kérhetem azt, hogy valaki a munkaerő menjen el, vagy legyen kényelmesebb az életem, lehet ilyen apró dolgokat kérni is. Persze vannak, amikor azért imádkozunk, hogy valaki gyógyuljon meg, de a legfontosabb kérés ebben a hierarchiában amikor valakinek az üdvösségért imádkozom. Hiszen az Istennek a legfőbb akarata, hogy minden ember üdvözüljön. Ezért, amikor megfogalmazom ezt akár másokért, akár saját magamért is, Uram, add meg az üdvösséget ennek és ennek az embernek, Uram, látod, hogy milyen nyomorútól él, milyen súlyos bűnei vannak, kívülről úgy tűnik, hogy nem akar megtérni, és kérlek, Uram, add meg, hogy megtérjen, és add meg neki az üdvösséget. És persze az üdvösség kéréséhez szorosan hozzákapcsoljuk a megtérést is. Add, hogy megtérjen és üdvözüljön. A megtérés azt is jelenthet, hogy lehet, hogy valaki az utolsó pillanatban ki tudja mondani azt, hogy Uram, irgalmaz nekem bűnösnek. Ez már elég az üdvösséghez. És azért imádkozom, hogy Uram, add meg ennek az embernek, hogy nem tudom, mikor lesz az utolsó órája, vagy mi lesz vele, de add meg, hogy ezt ki tudja mondani élete végén, és mindenképpen üdvözüljön. Ez az első és a legfontosabb kérés, amit akár másokért, magunkért meg tudunk fogalmazni. A következő hasonló ehhez, amikor nem csak valamit kérünk, hogy az Isten adja meg nekünk, hanem azt kérjük, hogy őt magát adja nekünk, vagyis magáért a kapcsolatért imádkozunk. Például, amikor azt mondom, hogy Uram, add meg nekem azt, hogy egyre jobban megismerjelek és szeresselek. Azt hiszem, hogy érzelmileg távol vagyok tőled, és ezért nem tudlak szeretni. Add meg, hogy szeresselek téged. Kérlek, töltsd be az életemet. Kérlek, érítsd meg az érzelmeimet is. Tudom, hogy önmagában nem ez a legfontosabb, de számomra nagyon fontos, hogy legyen közöttünk érzelmi kapcsolat is. Uram, kérlek, add meg, hogy a kapcsolatunk növekedjen, hogy egyre jobban bízzak benned, egyre jobban szeresselek téged, egyre jobban megtapasztaljam a te hatalmadat, a te dicsőségedet, és azt, hogy mennyire szeretsz engem. Uram, kérlek, add, hogy a kapcsolatunk erősödjön, és egyre mélyebb szeretett kapcsolattá váljon. Ez, nem tudom hányan szoktak ezért imádkozni a kedves rádióhallgatók közül, de ez az imádságban egy rendkívül fontos rész, hiszen itt nem valamit kérek, hanem magát, az Istent, a szemét kérem. És hangsúlyozom, hogy az imádság az nem azt jelenti, hogy valamit elmondok, hanem az imádságnak eszközjellege van, de a lényege és a célja az Istennel való mély bensőséges szeretet kapcsolat. Ami persze jár a bizalomnak a növekedésével is, de ez a célja. És most ezt fogalmazom meg egyértelműen, hogy a kapcsolatom így erősödjön. Persze ezt nem csak magam számára kérem, hanem kérem például a szeretteim számára is. Uram, add meg a férjemnek, feleségemnek, gyerekemnek, unokáknak, szüleimnek, barátomnak, bárkinek. Uram, látszik, hogy milyen jó szándékú ember, de távol érzi magát tőled. Uram, érintsd meg a lelkét. Add meg, hogy elkezdjen imádkozni, és elkezdjen téged szeretni. Add meg neki, hogy te legyél számára a legfontosabb, hogy imádjon és rajongva szeressen téged, és megtapasztalja te szeretetedet. És ezért imádkozom, ezt kérem a szeretteim számára, meg persze minden ember számára. És itt a kéréseknek a hierarchiája látszik, hogy mi a legfontosabb. Üdvösség, megtérés, az Istennek a személye, a vele való kapcsolat, és utána következnek az egyéb kérések. És ezek is fontosak, hogy valaki meggyógyuljon, az élete megváltozzon, utána lehet, hogy valakinek a vizsgája sikerüljön, valami jó menjen az életében. Imádkozunk persze, hogy a szentség gyümölcsözőek legyenek, például akár a bérmálás szentsége, a házasság szentsége, hogy hűségesek legyenek. Ezek mind-mind nagyon fontos kérések, hiszen egész emberi életeket meghatároznak. És ha menjünk lefelé a hierarchián, ott vannak már a különböző dolgok, hogy mi hogy sikerüljön, vagy a kényelmünkért imádkozunk, és persze az Úr mindent meghallgat, csak hogy mit, hogyan ad meg, hát azt nem tudjuk, de ha magáért a kapcsolatért imádkozunk, akkor abban minden benne van. És Jézus bátorít is bennünket, keressétek az Isten országát, és minden más megadatik nektek. Vagyis amikor őt keressük, és ő lesz az örömünk, akkor minden más megadatik nekünk. És innentől kezdve például, ha szentek életét nézzük, az ő imájukat, akik nagyon közel voltak az Úrhoz, emberségben, hitben, érzelmileg is, a kérő imáik megváltozott. Ők már sokszor nem imádkoztak ilyen kényelmi szempontokért, hanem azt kérték az Úrtól, hogy akár még a szenvedés is legyen az osztály részük, csak Jézushoz közelebb kerüljenek. például, hogy megszeressék a keresztet, megszeressék a szenvedést, hogy Jézus a sorsközösséget vállaljanak, és egyre közelebb kerüljenek hozzá. Ezért nézzük meg a kéréseinket, miért szoktam én imádkozni, mi a kérésemnek a hierarchiája, és ez alapján súlyozom az imáimat, és fogalmazzam meg röviden és tömören. Jézus kérdezi, mit akarsz, mit tegyek veled, és fogalmazzam meg azt, ami számomra a legfontosabb, és így kérjem hittel az Úrnak a segítségét.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban megismételtük Szabó József atyának, a Miskolc diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosának elmélkedését a kérő ima fogalmáról. További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében, a bemondó Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Valkó Viktor hitoktató a Szentek és Szűz Mária tiszteletéről elmélkedik. Az EGRI Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Intézet 5. osztályos diákjaival.
Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében, Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké. Amen.
Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Hitvalló műsor hallgatóit, és köszöntöm itt a stúdióban lévő Szent Imrés gyerekeket is, Tamarát, Nórikát, Bogit és Izabellát, akikkel a mai adásban beszélgetni fogunk, méghozzá a szentekről, de a szentek közül is arról, akit legjobban tisztelünk a szentek közül. Meg tudja valaki mondani, hogy kit tisztelünk legjobban a szentek
Szűz
közül?
Máriát.
És vajon miért beszélgetünk most ebben a műsorban Szűz Máriáról? Hát a május hónap, és még van egy hónap, ami a Szűz Anyának a hónapja, az október, a Szűz Anyának a hónapja. Október az milyen évszakban van?
Ősz.
Így van. Május pedig?
Tavasz.
Nagyon jó. Ugye ősz az miről szól, gyerekek? Mit látunk az időjárásban? Milyen az ősz? Mi történik a természettel ősszel?
Szeles az időjárás, és a fák lehullajtják a leveleiket.
Így van, egy picit az elmúlásra emlékezünk ősszel, igaz? Tavasszal viszont mire emlékezünk?
A felvirulás, vagy...
Nagyon jó, ugye kivirágoznak a fák, igaz? Bezöldülnek a fák, készülünk a nyárra, igaz? Az pedig az újjászületés. Ebben a két hónapban különösképpen is ünnepeljük Szűz Máriát. Októberben rózsafüzért imádkozunk. Ugye a rózsafüzér imádság az a Szűz Mária imádsága. Van többféle rózsafüzér, van az örvendetes rózsafüzér, ami Szűz Mária életén keresztül bemutatja Jézus gyermekkorát. Aztán van a világosság olvasó, ami Jézusnak a tanítását mutatja be nekünk. Van a fájdalmas rózsafüzér, azt szerintetek mit mutat be a fájdalmas rózsafüzér?
Krisztus kereszthalálát.
Nagyon jó, szenvedését és kereszthalálát, és van a dicsőséges rózsafüzér, az pedig a feltámadását mutatja be, valamint azt, hogy Szűz Máriát felvette magához a mennybe Jézus. Májusban pedig minden este litániát mondunk a Szűz Anya tiszteletére. Nagyon jól mondtátok, hogy a szentek közül Szűz Máriát tiszteljük a legfőképpen. Miért szerintetek?
Ő Jézus édesanyja, meg hogy ő bűntelen.
Nagyon jó. Ki az az ember még, aki Szűz Márián kívül bűntelen?
Jézus.
Ő kicsoda?
Isten.
És ember is. Úgy szoktuk mondani, hogy valóságos Isten és valóságos ember, egy szóval Isten ember. Meg tudja valaki mondani, hogy kik azok a szentek? Bogika?
A szentek, Isten barátai, azok az üdvözültek, akiket az Anya Szent Egyház példaként állít elénk, és közbenjárásukat kéri.
Nagyon jó. Imádkozhatunk a szentekhez, Nóri?
Imádkozhatunk a szentekhez, mert általuk és Istenhez fordulunk, és bennük Isten ajándékát magasztaljuk.
Így van. Mivel segítenek minket az üdvözültek és a szentek, Tamara?
Az üdvözöltek azzal segítenek minket, hogy közben járnak értünk az atyánál.
Nagyon jó. Ugye azt pedig már megbeszéltük, hogy Szűz Máriát tiszteljük legjobban a szentek közül. Mit jelenthet az szerintetek, hogy a szentek közben járnak értünk az atyánál?
Megkérik valamire.
Így van. Könyörögnek értünk, igen. Igaz? És a szentek Isten barátai és példaként állnak elénk. Ugye a szentek már hol vannak?
Mennybe.
Nagyon jó. És megmutatják nekünk az életük példáján, hogy hogy kell nekünk is élnünk itt a Földön, hogy a mennyországba kerüljünk. Mondjunk nekem Szűz Márián kívül még szenteket. Főleg magyar szenteket.
Árpádházi Szent Margit.
Nagyon jó.
Szent Imre.
Nagyon jó. Ugye iskolánknak a névadója, és a magyar ifjúság védőszentje.
Szent István.
Szent István király, ugye az első magyar király, nagyon jó, róla is lesz szó a mai műsorban.
Árpádházi Szent Erzsébet.
Nagyon jó, miben mutat nekünk példát, azt tudjuk?
Ma volt a beteg.
Nagyon jó, és még mit csinált?
Imádkozott, meg a szegényeket ruházta, megetette.
Így van, nagyon-nagyon sokat segített a szegényeken. Tudunk még szenteket mondani?
Szia, nagy Szent Katalin.
Jaj, de jó, így van. Ő pedig olyan fiatal volt, mint a milyenek ti, és ő is nagyon szép példát mutat nekünk, mert a szívén viselte az egyház sorsát, és a pápát ő hívta haza Avignonból a 14. századba, Rómába. De akiket itt felsoroltatok, azok mind nagyon jó példaképek lehetnek számotokra. Ugye Erzsébetet már megbeszéltük, hogy a szegényeket segítette, a betegeknek gondját viselte, Szent István király ugye a kereszténységet megalapozta itt Magyarországon is, megszervezte a kereszténységet, Szent Imre herceg a fiataloknak példát mutat a szorgalomból, az Isten iránti hűségből, és még folytathatnánk. Na de térjünk vissza Szűz Máriához. A kereszténység első századaiban már találkozunk a Mária tisztelettel, a harmadik századból pedig egy gyönyörű imádság maradt fenn, ami Szűz Mária segítségét kéri számunkra. El tudná valaki mondani az Oltalmad alá című imádságot?
Oltalmad alá futunk, Istennek szent anyja. Nevesd meg könyörgésünket, szükségünk idején, hanem oltalmaz meg minket minden veszedelemtől, minden dicsőség és áldott szűz. Asszonyunk, közben járunk és szószólunk. Engeszteld értünk fiadat, ajánlj minket fiadnak, mutasd be minket szent fiadnak, ámen.
Így van, köszönjük szépen, Iza, ugye ez egy nagyon gyönyörű szép imádság a harmadik századból. Az ötödik századtól már több Mária ünnep is megjelent. Az első magyarországi Mária ábrázolás, képzeljétek el, kedves gyerekek, hogy a negyedik században készült, amely a pécsi ókeresztény sírkamrában látható. Szűz Máriának vannak fő ünnepei, és vannak egyéb ünnepei. Tudunk-e Máriával kapcsolatban fő ünnepet mondani, Nóri?
Nagy boldogasszony.
Nagyon jó. Mikor ünnepeljük Nagy boldogasszony?
Augusztus 15.
Képzeljétek el, hogy ez az ünnep Máriának az elszenderedésére emlékezünk, valamint Máriának a mennybe vitelét. Mária az egyetlen ember, akiről eddig biztosan tudjuk, hogy testestől, lelkestől felvette őt magához Jézus a...
mennybe.
A mennyországba. Szerintetek miért tette ezt Jézus Máriával? Mit akart neki megköszönni ezzel?
Hát a sok törődés meg a nevelést.
Így van. Amit édesanyaként adott Jézusnak itt a Földön. Nagy boldogasszony az Máriának az égi születésnapja. És ezért mondjuk azt, hogy elszenderedett. És Jézus magához vette a mennyországba, ez nagy boldogasszony, amit nagyon jól mondott Nórika, hogy augusztus 15-én ünnepeljük. Ez az egyik legnagyobb Mária ünnep, de vannak még fő Mária ünnepek.
Gyümölcsoltó boldogasszony.
Így van, mikor ünnepeljük gyümölcsoltó boldogasszonyt?
Március 25.
Ekkor, kedves gyerekek, az angyali üdvözletre emlékszünk, amikor hírül adja az angyal Máriának, hogy gyermeke fog születni, Jézus Krisztus, és Mária igent mond Jézus anyaságának vállalására. Tehát elfogadja azt a nagyon-nagyon szép küldetést, hogy neki kell felnevelnie itt a földön az Isten fiát, Jézus Krisztust. A 6. hónapban az Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városában egy szűzhöz, aki egy Dávid házából való férfinak, Józsefnek volt a jegyese, és Máriának hívták. Az angyal belépett hozzá, és megszólította. Üdvözl légy, kegyelemmel teljes, veled van az Úr, áldottabb vagy minden asszonynál. E szavak hallatára Mária zavarba jött, és gondolkodni kezdett rajta, miféle köszöntés ez. Az angyal ezt mondta neki. Ne félj, Mária, kegyelmet találtál Istennél. Gyermeket fogansz, fiút szülsz, és Jézusnak fogod nevezni. Nagy lesz ő, és a magasságbeli fiának fogják hívni. Az Úr Isten neki adja atyának, Dávidnak trónját, és uralkodni fog Jákob házán örökké, és országának nem lesz vége. Hogy játszódik ez a történet, amikor az angyal hírül adja Máriának, hogy Jézus anyja lesz?
Galileában, egy Názáret nevű városban.
Nagyon jó. Hogy hívjuk az angyalt, akit Isten elküldött Máriához?
Gabriel.
Volt-e férje ekkor Máriának?
Nem, csak jegyese volt.
Hogy hívták?
Szent Józsefnek.
Így van, aki Jézusnak a földi édesapja, ugye a földi apja volt. Mit mond az angyal? Hogyan köszönti Máriát?
Üdvözlés, kegyelemmel teljes, veled van az Úr.
Nagyon jó. És ez azóta fent maradt. Hol maradt fönt ez a köszöntés? Honnan ismerős ez?
Az imába.
Így van, az üdvözlés Mária imádságban. Nagyon jó, Nórika. És az angyal elmondja a küldetést, és azt mondja, hogy ne félj, Mária. Kegyelmet találtál Istennél, gyermeket fogansz, fiút szülsz, és Jézusnak fogod nevezni. És folytatódik a történet, hogy Mária mit mond erre a küldetésre?
Én az Úr szolgáló lánya vagyok, legyen az ő akaratja szerint.
Nagyon jó, tehát igent mond a küldetésre, igaz? Óriási példát mutat nekünk, hogy nekünk is a feladatainkra, a ránk váró feladatainkra mindig igent kell mondani, és pozitívan kell hozzáállni. Mária miért mond igent? Mert tudja, hogy ki lesz vele végig.
Isten.
Nagyon jó, hogy meg fogja őt segíteni a jó Isten. Gyerekek, nekünk is, életünknek minden napjának úgy kell neki indulni, hogy Isten velünk van. Isten megsegít minket minden feladatunkban. De nem elég az, hogy Jézus meghalt a kereszten, hanem nekünk is meg kell bánni a bűneinket, és törekedni kell azok jóvátételére, és törekedni kell a jóra.
Mondj igent, szóljon hát, zengjen az égig, imád, mondj igent, szóljon hát, nyisd meg a szíved kapuját, mondj igent, szóljon hát, Krisztus hív, vár-e át, hidd el végre már. Néked is hozza lángját, s az út végén a végtelen, vár már rá, s mond életem, átadom, ó,
Milyen Mária ünnepet ismerünk még?
Szűz Mária, Isten anyja.
Isten anyja. Mikor ünnepeljük ezt?
Január 1-én.
Így van, szilveszter utáni első nap, az új év első napja egy parancsolt ünnep, amikor szintén Szűz Máriáról emlékezünk, azt mondjuk, hogy ő az Isten anya, Isten szülő. Miért mondhatjuk őt Isten anyának, vagy Isten szülőnek?
Mert Jézusnak az édesanyja.
Igen, és Jézus, kicsoda, Isten vagy ember, előbb beszéltük.
Isten most. Ember.
Isten ember, ami ugye azt jelenti, hogy valóságos Isten és valóságos ember. Ez egy óriási megtiszteltetés, hogy Máriát Isten anyaként is, Isten szülő néven is tiszteljük. A következő ilyen nagyon fontos Mária ünnep...
A boldogságos Szűz Mária szeplőtelen fogadtatása.
Így van, ezt mikor ünnepeljük?
December 8.
Nagyon jó, ugye ez azt jelenti, gyerekek, amit már mondtatok, hogy Szűz Mária Jézusra való tekintettel kapta a legtöbb kegyelmet az Istentől. Mikor Szűz Mária megfogant, az első pillanattól kezdve mentes volt az áteredő bűntől és az áteredő bűn következményeitől. Tehát már a Jóisten akkor kiválasztotta Szűz Máriát, amikor ő az édesanyja Anna méhében megfogant. És mivel Mária édesanyját Annának hívják, ez az Anna, ez Jézusnak kicsodája.
Nagymamája.
Így van. És ő a nagymamáknak a védőszentje. És Isten olyan kitüntetésben részesítette Szűz Máriát, hogy már ekkor megóvta őt az elterető bűntől. Az ünnep első nyomai keleten már a 8. században megtalálhatóak, és a 12. században terjedt el Európába, majd 6. Sixtus pápa 1477-ben felvette ezt az ünnepet a római egyház ünnepei közé. A szeplőtelen fogantatás dogmáját pedig 1854. december 8-án hirdette ki 9. Pius pápa. És ehhez is kötődik egy csata, méghozzá a lourdi jelenés. Lourdes az Franciaországban van, és ott is egy veletek egykorú kislánynak jelent meg a szűzanya.
Bernadette.
Nagyon jó. Bernadettnek úgy mutatkozott be a szűzanya, hogy én vagyok a szeplőtelen fogantatás. És mikor ezt megvizsgálták ezt a csodát, mert ugye Bernadette ezt elmondta a plébánusnak, ő továbbadta, és minden csodát meg szoktak vizsgálni, 9. Pius pápa a szeplőtelen fogantatás dogmáját ennek a hatására hirdette ki 1854. december 8-án. Van még egy Mária főünnep, ki tudja, melyik az?
Magyarok nagyasszonya.
Így van. Mikor ünnepeljük ezt, Nórika?
Október 8.
Ugye a magyaroknak nagyon-nagyon fontos Szűz Mária, mert Szent István király, akiről már beszélgettünk, ő nagyon sokat tett a magyar egyháznak a megszervezéséért, a magyar kereszténység kialakulásáért. Viszont Szent István király gyermekét, Szent Imre herceget királynak szánta, tanította őt, Szent Gellért püspök pedig a vallásos életre tanította, Szent István király, hogy milyen egy jó uralkodó, viszont mi történt Szent Imrével, mielőtt király lehetett volna?
Egy vadászbalesetben meghalt.
Így van, elég fiatalon. És gondoljuk el, Szent István király nem csak a gyermekét veszített el, ami egy nagyon fájdalmas esemény volt, hanem kit is elveszített, az örökösét, igaz? A trónörököst. És mitől félhetett Szent István király? Hogy az a születendő kereszténység, amit ő kialakított, az veszélybe kerül. Hogy félt attól, hogy ki lesz a követője a trónon. Hogy aki őt majd követi, az valóban szívén viselje a magyar kereszténység sorsát. És ő kétségbe esésében kinek ajánlotta fel az országot?
Máriának.
Nagyon jó. Szűzanya oltalmába ajánlotta Magyarországot és a magyar kereszténységet. Magyar népünk erről a történelem során mindig megemlékezett. 1896-ban, a millennium évében, ugye az az 1000 éves évfordulója a honfoglalásnak, 13. Leó pápa október 8-ára engedélyezte ennek az eseménynek a megünneplését, a magyarok nagyasszonyára való emlékezést. Ma liturgikus ünnep, és egyben a római Szent Péter bazilikában lévő magyarok nagyasszonya kápolna felszentelésének az évfordulója. Ezt a kápolnát a ma már szentként tisztelt Szent II. János Pál pápa 1980. október 8-án szentelte föl. És képzeljétek el, hogy régen a következő ének magyar himnuszként is szólt, ami így hangzik: boldog asszony anyánk, régi nagy pátrónánk, nagy ínségben lévén így szólít meg hazánk, Magyarországról, édes hazánkról, ne felejtkezzél el szegény magyarokról. Ezek voltak a fő ünnepek, fel tudja még egyszer sorolni valaki Szűz Mária fő ünnepeit?
Nagy boldog asszony, Szűz Mária Isten anyja, gyümölcsoltó boldogasszony, a boldogságos Szűz Mária szeplőtelen fogantatása, magyarok nagyasszonya.
Így van, ennyi. Köszönöm szépen, Nórika. És vannak még Szűz Máriának más ünnepei is, amik szintén nagyon szép ünnepek, ezeket is említsük meg pár szóban.
Gyertyaszentelő boldogasszony.
Mikor ünnepeljük ezt a mara?
Február 2-án.
Gyertyaszentelő boldogasszonykor arra emlékezünk, amikor Jézust a születése utáni 40. napon bemutatták a jeruzsálemi templomban. Már az 5. században kialakult ez az ünnep, később gyertyás körmöneteket tartottak, gyertyát szenteltek. Az égő gyertya Krisztust, az örök világosságot jelképezi. Emlékezzetek csak vissza, hogy amikor beszélgettünk húsvétról, akkor mi jelképezte a feltámadt Krisztust? Emlékeztek rá, hogy mit beszéltünk?
Húsvéti gyertya.
Így van, nagyon jó, ugye, és akkor itt most megint visszatérez. Mi történt itt Jézus bemutatásakor a templomba? Miért fontos ünnep ez a gyertya szentelő boldogasszony? Figyeljétek a történetet, és figyeljétek meg, hogy kikkel találkozott itt Mária, József és a kis Jézus. Amikor elteltek a tisztulásnak a Mózes törvényében megszabott napjai, felvitték Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, ahogy az Úr törvényében elő volt írva. És az áldozatot is be akarták mutatni, hogy az Úr törvénye előírta egy pár gellicét vagy két galambfiókát. Íme volt Jeruzsálemben egy Simeon nevű igaz és istenfélő ember. Kinyilatkoztatást kapott a Szentlélektől, hogy addig nem hal meg, amíg meg nem látja az Úr fölkentjét. A lélek indítatására a templomba ment. Amikor a szülők a gyermek Jézust bevitték, hogy a törvény előírásainak eleget tegyenek, karjába vette Simeon, és áldotta az Istent ezekkel a szavakkal: most bocsásd el, Uram, szolgádat, szavaid szerint békében, mert látta szemem üdvösségedet, melyet minden nép színe előtt készítettél, világosságul a pogányok megvilágosítására, és dicsőségül népednek, Izraelnek. Simeon megáldotta őket, és így szólt anyjához, Máriához: íme ők sokak romlására és sokak feltámadására lesz Izraelben. Jel lesz, amelynek ellene mondanak, a te lelkedet is tűrjárja át, hogy kiderüljenek sok szív titkos gondolatai. Volt egy Áser törzséből való Anna nevű próféta asszony. Már 84 esztendős volt. Ebben az órában is odajött, dicsőítette az Istent, és beszélt róla mindenkinek, aki csak várta Jeruzsálem megváltását. Miután így eleget tettek az Úr törvényének, lementek Názáretbe. A gyermek pedig nőtt és erősödött, bölcsesség töltötte be, és az Isten kegyelme volt rajta. Milyen áldozati ajándékot vittek magukkal, kifigyelte meg?
Egy pár gerlicét, vagy két galambfiókát.
Nagyon jó, és ugye ott találkoztak két személlyel is. Ki volt ez a két személy, akivel találkoztak a jeruzsálemi templomban?
Egy Simeon nevű istenfélő ember.
Így van. Miért ment föl ez a Simeon a templomba ezen a nap? Mert a Szentlélektől kapott egy kinyilatkoztatást, hogy föl kell mennie. És mit csinált ez a Simeon, amikor meglátta a szent családot, ugye Máriát, Jézust, Máriát és Józsefet?
Addig nem hal meg, míg a Jézust a kezében nem foghatja.
Így van, ugye ezt kapta, ezt a kinyilatkoztatást, és addig nem hal meg, amíg a megváltót, Jézust a kezében nem foghatja, jövendőlt róla, hogy dicsőségével mennyiségül szolgál majd Izrael népének az a gyermek, és Máriához is szólt. Figyeljetek, hogy mit mondott neki. Te lelkedet is tűr járja át. Mit jelenthet ez?
Szomorú.
És mikor lesz szomorú Mária majd?
Amikor meghal Jézus.
Így van. Tehát ez a Simeon már megjövendőlte Jézusnak a halálát. A másik személy, akivel találkoztak, az pedig ki volt?
Anna próféta
asszony, aki szintén felismerte, ugye Jézusban a megváltót, és dicsőítette Istent. Na hát erről az eseményről emlékezünk Gyertya Szentelő Boldogasszonykor. Milyen egyéb Mária ünnepek vannak még, gyerekek?
Sárlós Boldogasszony. Szűz Mária látogatása Erzsébetnél július 2.
Nagyon jó. Ki volt az Erzsébet? Kinek az anyja volt Erzsébet?
Keresztelő Szent János.
Keresztelő Szent Jánosnak mi volt a feladata?
Előkészítette Jézus útját.
Nagyon jó. És amikor Máriánál volt Gábriel arkangyal, akkor elmondta, hogy Jézus meg fog születni, és mondta Mária, hogy hát ez lehetetlen, akkor azt mondta, hogy semmi nem lehetetlen Istennél, mert nézd, Erzsébet is fiút szül, pedig ők is már idősek. És mikor elment az angyal Máriától, akkor Mária elment Erzsébethez, hogy segítkezzen neki, mert ugye aki gyermeket vár, annak jó nagy pocakja nő azért, igaz? És nehezen megy a házi munka, és Mária úgy gondolta, hogy segít Erzsébetnek. Ebbe is óriási példamutatást láthatunk számunkra, de ő milyen alázatos volt, hogy elment Erzsébethez, és segített neki, amiben csak tudott. Erzsébet a következő képen fogadta Máriát. Áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Hogy lehet az, hogy Uramnak anyja jön hozzám? Lásd, mihelyt meghallottam köszöntésed szavád, az örömtől megmozdult méhemben a gyermek. Boldog, aki hitt annak a beteljesedésében, amit az Úr mondott neki. Mit mond itt Erzsébet? Hogy áldott vagy te az asszonyok között. Ez is melyik imádságból van?
A Szűz Mária.
Így van, az Üdvözlégy Mária imádságból. És még mit mond, hogy az örömtől megmozdult méhemben a gyermek? Hogy a kis keresztelő Szent János, igaz, aki a méhében volt Erzsébetnek, még az is felújjongott örömébe, hogy meglátta Máriát. És erre Mária egy nagyon gyönyörű, szép imádsággal válaszol, lelkem magasztalja az Urat, és szívem újjong megváltó Istenemben, mert rátekintett szolgálója alázatosságára. Mária ezután még ott maradt 3 hónapig, aztán hazatért vissza Názáretbe. A következő ilyen Mária ünnepünk, az pedig Szűz Mária születése, Kisboldog asszony ünnepe szeptember 8-án, itt a földi születésnapjára emlékezünk Máriának. Nagy boldogasszonykor ki emlékszik rá, mire emlékezünk?
Az égi születésnapjára.
Így van, az égi születésnapjára. Ugye az a nagy boldogasszony, a földi születésnapja, a kis boldogasszony. De vannak még Szűz Mária emléknapok is. Például tudunk ilyet mondani, Szűz Mária emléknapot?
Szűz Mária nevenapja, szeptember 12.
Nagyon jó. Vagy a fájdalmas szűzanya, vagy a rózsafűzér királynője. Ugye októberben szoktuk a rózsafűzért imádkozni. Ez a lepantói tengeri győzelem emlékére rendelte el 5. Pius pápa. A földközi tengeren volt egy nagy csata a keresztény seregek és a török seregek között, és a keresztényeket a pápa segítette, és a csata közben végig a rózsafűzért imádkozta, hogy a szűzanya segítse meg a keresztény seregeket, és győztek is a keresztények, és ezért október 7-ét rózsafűzér királynőjének rendelte el a pápa, október hónapban pedig a rózsafűzért imádkozzuk a szűzanya tiszteletére. Biztatlak benneteket is, kedves gyerekek, hogy ti is imádkozzatok a rózsafűzért, vagy az Üdvözlégy Máriát, és bátran kérjétek a szűzanya közbenjárását. Na hát ezek voltak így Dióhéjban a Mária ünnepek, nagyon szépen összefoglaltuk őket, és most így a beszélgetésünk végén szintén egy Üdvözlégy Máriát imádkozzunk, és kérjük a szűzanya közbenjárását további életünkre és családtagjaink egészségéért is imádkozzunk. Atya,
a fiú, a Szentlélek nevében, amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Valkó Viktor hitoktató a Szentek és Szűz Mária tiszteletéről elmélkedett. Az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Intézet 5. osztályos diákjaival. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. Elhangzott adásunk a 2024. május 6-ai műsor ismétlése volt. Hitvalló című műsorunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz.